17. verstől a 25. versig. Amikor Jézus meghallotta, hogy János börtönbe vetették, visszatért Galileába. Názáretet elhagyva elment, és letelepedett a tengerparti Kapernaumban, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, amikor így szólt. Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Jézus a galileai tenger partján járt, és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. Onnan tovább ment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót, és az apjukat, és követték őt. Jézus bejárta egész Galileát. Tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Híre is ment egész Szíriában úgy, hogy odavitték hozzá mind a szenvedőket, a különféle betegségekben és kínokban sínylődőket, az ördöngősöket, a holdkórosokat és bénákat, ő pedig meggyógyította őket. Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Isten áldása legyen a meghallgatott igén, gyertek feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Köszönjük, drága Úrunk, hogy Te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ugyanaz a minket szerető, hozzánk lehajló, irgalmas, kegyelmes Isten az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük gondviselő szeretetedet, amivel átléphettük ezt az esztendőt. És köszönjük, Urunk, hogyha előre tekintünk, akkor is reménységgel tehetjük, hogy Te leszel az, aki gondot viselsz rólunk ebben az esztendőben is. Áldunk és magasztalunk, hogy itt lehetünk most, és a Te igédet hallhatjuk, és hogy ezzel akarsz bennünket készíteni erre az új esztendőre, erre a következő szakaszra. Urunk, kérjük, hogy árazd ránk a Te szent lelkedet, hogy jól értsük, hogy megértsük a Te igédnek üzenetét, hogy lelked által a mi életünk is újuljon. Köszönjük, hogy a Te igéd tud életet teremteni a halálból, örök életet, ami el nem múlik. Köszönjük, Urunk, hogy Te még erre is képes vagy, hogy átadjuk neked az életünket, akár itt ezen az Isten tiszteleten is, hogy veled tudjunk tovább menni. De kérünk, hogy mindenképpen Te újítsd meg a mi hitünket, és erősíts minket szavaddal. Amen. A bűnbocsánat igéjét János leveléből olvasom. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az Isten igéjének hallgatására készülve a 301. már megkezdett dicséretünk 5.-6. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, igaz az Isten igéje. Az az ige, amelynek alapján Szentlélek segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található Máté evangéliumában a 4. fejezetben, a 16. és 17. versben. A sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, és a halál földjén és árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Kedves testvérek, ilyenkor, amikor reggel ébredünk, mármint akik reggel felébredtek a tegnapi szilveszterezés után még egészen sötét van. Nem tudom, hogy ki, hogy van vele, de én ilyenkor sokkal nehezebben ébredek, és várom a világosságot, hogy jöjjön már fel a nap, ragyogjon már be a sötétségbe. Tudom, hogy vannak országok északon, ahol ilyenkor szinte nincs is világosság, ennek nyomán pedig az emberek különféle depressziós tüneteket is mutatnak. Azonban tudjuk, hogy karácsony után már hosszabbodnak a nappalok. Állítólag 24-e utáni nap már 4 perccel rövidebb a sötétség. Amikor az Óegyházban rögzítették ezt az időpontot, Jézus születésének az ünnepét, hát pont ezért esett erre a napra a választás, mert Jézus Krisztus születésével az igaz világosság jött le erre a földre, amely megvilágosít minden embert. És lelkileg is hasonlóképpen éljük ezt meg, amikor egy-egy sötétebb időszakban vagyunk, akkor nagyon vágyunk már arra, hogy hát legalább lássunk már valami fényt, legalább valami reménységünk legyen, hogy vége lesz ennek az időszaknak, valami fényt az alagút végén. És hogyha egy kevés reménység is megcsillan, akkor már könnyebben vészeljük át a nehéz időszakot, kitartást, erőt nyerünk a világosságból. Máté evangélista ezzel kezdi Jézus ige hirdetését, ezzel az igével. Ő keresztelő János befejezte már ekkora a működését, betöltötte rendeltetését. Keresztelő János is a megtérést hirdette, bár nagyon keményen, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, a fejsze immár a fák gyökerére vettetett, ő volt a kiáltó szó a pusztába, készítette Jézus Krisztusnak az útját, de Heródes bebörtönözte, mert nem akart szembesülni bűneivel, nem akart a világosságra jönni, ő szerette a sötétséget, a bűnös életvitelt. El akarta hallgattatni keresztelő Jánost, és ennek csak egy módját találta a börtönt. Majd Salome táncára kérik el egy fejét a tálban, és Jézus tudta, hogy ekkor elkezdődött az ő ideje. Mint amikor mi lelkészek, halljuk, hogy megkondul a harangszó, így figyeljük a hivatalba, és amikor elhallgat, akkor állunk ide, és jövünk fel a szószékre, és kezdjük az ige hirdetést. Keresztelő János bebörtönzése volt a harangszó Jézus Krisztus számára, a jeladás, hogy kezdeni kell, mert itt az idő. Elhagyta Názáretet, a szülői házat, a tengerparti Kapernaumba ment, Zebulon és Naftali vidékére, és ennek így kellett történnie az írások szerint. Nincs messze egymástól a két város, Názáret és Kapernaum, de mégis ez a mozzanat arról szólt, hogy Jézus Krisztus felnőtt ember, és most már a maga útját járja. Eddig nem ismerik őt csak úgy, mint Mária és József gyermekét, a Názáretben való ács fiát, innentől kezdve pedig tanítványokat hív el, gyűjt maga köré, tanít, gyógyít és bizonyítja, hogy ő a megígért messiás. Nem feltűnő módon kezdte el, de akinek volt füle a hallásra, az meghallotta, akinek a Szentlélek megnyitotta a szemét, az meglátta, hogy kicsoda ő. Tehát direkt nem Jeruzsálemben, az ország fővárosában kezdi el az evangélium hirdetését, hanem a pogányok Galileájában, szóval ezzel is beteljesít egy proféciát, Ézsaiás jövendőlését, ami szerint a messiás a Jordánon túl fog megjelenni. Ézsaiás próféta a fogságban élő nép számára hirdette a szabadulást, és jövőbe tekintve mondja azt a csüggeszteknek, a reményt vesztetteknek, a megfáradtaknak, hogy de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerhez vívő utat, a Jordán túlsó oldalát, a népek határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Majd ezután olvassuk ott Ézsaiásnál a nagy ígéretet, mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És fontos, hogy igen, ez a pogányok felé, tehát nem az Isten nyit, nem csak az ő népe üdvözülhet, hanem Krisztusban megnyílt az út a pogányok számára is, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa, tehát nem kell reménytelenségben, rabságban élniük, mert az Úr egy gyermek által kivezeti őket, a nép, amely sötétségben él, nagy világosságot lát, az Isten dicsősége ragyogja majd be. És számunkra teljesen egyértelmű, hogy igen, Ézsaiás kiről beszélt, Jézus Krisztusról, igaz, akkor több száz évvel ezelőtt, de pontosan mindent megjövendölt, és Jézus Krisztus születésével a fény bevilágított a sötét világba, és ez a fény, ez azóta sem szűnt meg ragyogni. Azt éljük meg, hogy igen, itt a földön a sötétség körülvesz minket, de a hívő szívekben ott ragyoghat a fény, akik ajtót nyitottak neki, a szívünk ajtaját, akkor oda beragyogott, és ott ragyog a fény. Ugyanakkor tudomásul kell azt vennünk, hogy a sötétség az még nem szűnt meg. Olyan időszakban élünk, amikor már megjelent Krisztusban a világosság, de még nem jutott teljes uralomra. Győzelme teljes győzelem, hiszen a Golgotai kereszten Jézus Krisztus győzelmet aratott a sátán felett, az asszony magva a kígyó fejére taposott, elhordozta a bűneink ítéletét, a halált, tehát nincsen ereje már az ördögnek, de még folynak a harcok a végső győzelemig, amíg Krisztus vissza nem jön, és amíg minden tért meg nem hajol előtte, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv nem vallja azt, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát hasonló időszak, mint volt például a II. Világháború végén, hogy győzelemre jutottak már, 1945. május 9-én aláírták németek a megadásukat, de még folytak a harcok. Voltak emberáldozatok, még azután dobták le az atombombákat Japánban, hogy térdre kényszerítsék még a harcoló népet. Tehát olyan időszakban vagyunk, amikor tudomásul kell vegyük, hogy igen, az emberek szívében még nem jutott teljes uralomra a világosság, mert sokan nem akarnak tudomást szerezni róla, kételkednek, sőt harcolnak ellene. És sajnos ebben a világban élünk, hogy igen, ez a sötétség uralma tulajdonképpen, a rossz kihat az egész világra, ennek isszuk a levét, és bizonyos mértékben igen, hozzászoktunk a sötétséghez, hozzá lehet szokni. Éppen most a téli szünetben a férjemmel elmentünk egy kicsit Budapesttől távolabb pihenni pár napra, és volt időnk, hogy filmet nézzünk, ugye esett az eső, nagyon más nem lehetett tenni, és egy olyan filmbe akadtunk, az volt a címe, hogy Vakrandim az élettel, mindenkinek ajánlom, mert nagyon aranyos film. Egy fiatal emberről szól, aki hirtelen megvakul, leválik a retinája, és közben végzi a szakképzését a szállodaiparban. Nem akart változtatni ezen, hiszen ez volt az ő nagy álma, hogy ezen belül dolgozzon. Csak hát innentől kezdve több száz százalékos erőbedobás kellett hozzá, hogy végezze a tanulást, mert nem lát. És nem is akarja, hogy ez kitudódjon. Tehát úgy akart élni, hogy senki ne vegye észre, hogy ő vak. Megy is ez darabig. De közben minduntalan sebeket szerez magának. Ugye nem tudja, hogy hány lépcsőt kell menni, vagy ott van előtte valami, vagy hogy az a kés éppen belevág az ujjába. Nem lát. És a végén, hát lelkileg is összeomlik, és eljut odáig, hogy nekem el kell fogadjam a vakságomat. Mert csak így leszek képes tovább élni, teljes életet élni. És utána fordul meg az élete, amikor elfogadja, hogy igen, ez már nem lesz jobb. Valahogy a mi életünkben is erről van szó, hogy lelkileg vakok vagyunk, nem vagyunk képesek különbséget tenni a jó és a rossz között, vagy sötétbe tapogatózunk, sötét gondolataink vannak, és igazából nem is a külső sötétség a félelmetes, hanem amikor a belsőre nyílik fel valahogy a szemünk, bár ez egy ilyen furcsa kép, mert már az is az Isten munkája, hogyha rá döbbenünk erre, hogy igen, a sötétséget nem kívül kell keresni, hanem belül az életünkben. Ezt nem szívesebben nem szívesen látjuk be, hogy a sötétséget könnyű megszüntetni, hát most már olyan jó izzók vannak, energiatakarékos, sok-sok wattos égők, és betekerjük, és akkor meg tudjuk azt szüntetni, de hát a belső sötétségen semmiféle emberi praktika nem segít, és sokszor magunk is megriadnánk attól, hogyha kivetítődnének a falra a gondolataink, tehát nem mernénk felvállalni nyilvánosság előtt, ami ott van a szívünkbe, és sokszor mégis kapálódunk ellene, és közben pedig hát beleütközünk ebbe-abba, és nagyon csúnyán mi is megsebződünk, meg másokat is hát megsebesítünk, a vége pedig az Isten igéje szerint a halál. De olyan jó, hogy az Isten igéje hát arról szólt itt nekünk, Jézus Krisztus ezzel kezdi, hogy az igazi világosság eljött már erre a világra, és megvilágosít minden embert. És Isten először a világosságot teremtette meg, ezen a földön pedig még sehol nem voltak az égi testek, mert tudta, hogy ez a legfontosabb. És ezután indul maga a teremtés is, maga az élet is. És a szívünkbe is így indul el, hogy beengedjük a világosságot, az Isten világosságát, az ő igéjének a fényét. A világosságnak pedig az a természete, hogy kitölti a teret, megvilágosít minden tárgyat. Vannak olyan jelek, amik állítólag csak ultraviola fényben látszanak, egyébként láthatatlanok, és hát valahogy ugyanígy van Krisztus világosságával is, hogy rá talál az Istentől elszakadt ember utána, ha megvilágosodik a helyes útra, az élet útjára, visszatalálunk először az Istenhez. Tehát az ige világosságot ad belülről, ahogyan azt olvassuk, hogy sötétségből világosság ragyogjon, és ő gyújtott világosságot, ami szívünkbe is, Pál apostolnál olvassuk. Tehát kiderül, hogy mi a bűn, de az is kiderül, hogy hogyan lehet megszabadulni tőle. És elkezdi az ember világosságra hozni az élete dolgait, ami eddig titok volt, ami eddig elválasztotta az Istentől vagy emberektől. Kimeri mondani, megmeri vallani, még hogyha következményekkel is jár az igazság. És azután kapjuk a bátorságot is az Istentől, meg az erőt is, hogy tudjunk a világosságba járni. Hogy nem kell simliskedni, mert azzal úgyse jutunk előre, semmivel sem, egy lépést sem az élet útján. Felmerhetjük vállalni, igen, azt, hogy ilyen vagyok, de könyörülj rajtam, Uram Istenem. És ki lehet mondani az igazságot szeretettel. Tehát nem úgy, hogy fejbe verem vele a másikat, hanem úgy, hogy az az életet munkája hosszú távon mindegyikünkben. És a világosságban meglátom magát az Istent. Észreveszem, hogy igen, az Isten ott van velem, nem hagyott el, észreveszem azt, hogy mit tett értem, és mit tesz értem azóta is, hogy mennyire szeret, hogy annyira szeret, hogy a legszentebbet, fiát áldozta fel értem a Golgotai kereszten, és észreveszem azt, hogy ő munkálkodik az életembe, szent lelke által, mert nem akarja, hogy elveszünk, hanem hogy életet nyerjünk, hogy szentségébe részesüljünk, és hogy majd vele együtt örökké uralkodjunk a mennyei dicsőségben. És arra is megnyílik a szemünk, hogy az életünknek a jó és rossz eseményei miként szolgáltak a javunkra, hogy azok hogyan tereltek minket az Isten közelébe, vagy miként tartottak meg az Isten mellett, hogy amiért annyira panaszkodtunk azokra, egyszeriben elkezdünk úgy tekinteni, hogy hálát adunk érte, hogy igen, az Isten mindent jól cselekedett. Mert ha visszanézünk, akkor csak ezt tudjuk mondani, hogy az Isten mindent jól cselekedett, hogy amire szükségünk volt, azt ő valóban megadta, még annál többet is. És így tekinthetünk előre is ezzel a reménységgel, hogy az Isten ezután is meg fogja adni, ezután is hatalmas Úr lesz, hogy nem fog minket elhagyni, ezután is megszabadít és megtart, és megadja, amire szükségünk van. A világosságban derül ki az, hogy mi a valódi érték, hogy ami csillogás a világ szemében, arról lehet, hogy az fog kiderülni, hogy kár és szemét ki lehet dobni. Az igazi értékek pedig azok, amiket az Isten kegyelme munkálhatott ki az életünkbe, és ezeket nem lehet forintosítani. És világosságban látom meg igazán a másik embernek is az értékét. A lényeg a szem számára láthatatlan, a szépség mulandó és csalóka, és kiderül a világosságban az, hogy ki a barát és ki az ellenség, és az is, hogy ki a testvérem igazán. És nem feltétlenül az, akinek hasonló a család neve, mint az enyém. És észreveszem akkor már a szerethetőt is a másik emberben, azt az embert, akinek az életét az Isten megteremtette, akiért Krisztus ugyanúgy meghalt, és elkezdem őt Jézus szemén keresztül látni. Isten adja meg, hogy ebben az új esztendőben tudjuk így látni a körülöttünk élő embereket, családtagjainkat, munkatársainkat, de mindenkit egyaránt. Hogy lássuk meg bennük a szerethetőt, lássuk őket úgy, ahogy az Isten kigondolta, elgondolta az életüket. És akit eddig teherként éltünk meg, arra tekintsünk úgy, hogy az Istentől lehet áldás is, hiszen általa formál bennünket az Isten leginkább. Vagy aki olyan furcsa és érthetetlen a szemünkben, akkor azt elkezdhetem szeretni, hiszen a szereteten keresztül meg fogom érteni, és el tudom majd fogadni. És már nem kell kritizáljam az embereket, hanem imádkozhatok mindenkiért. Világosságban látom már az utat is, amit be kell járjak. Hát nem feltétlenül az egészet, nem tudom, hogy ki az közülünk, aki azt meri mondani, hogy én már látom előre, hogy mi fog velem történni a következő esztendőben, mert elgondoltam, és akkor az úgy is lesz. Hát nem szoktak úgy lenni az események, ahogy kigondoljuk, de bízhatunk benne, hogy Isten mutatja mindig a következő lépést, és mutatja a végcélt is, ami az ő országa, és ennek az országnak a fénye rávetülhet a jelenlegi életünkre is, meg terveinkre is, meg céljainkra is. A sötétségben élő ember az csak magának él, és nem látja igazából az Isten útját, de ha kikerült az életünk a világosságra, akkor ott az már kérdés, hogy Uram Istenem, hát mit akarsz velem, hogy cselekedjem? Mire akarod használni az életemet? Milyen jó cselekedeteket készítettél el, hogy azokba járjunk? Hát kívánom a testvéreknek, hogy így tekintsünk előre, hogy ezzel a világossággal, az Isten világosságával nézzünk előre. Hát emberileg szólva fogalmunk sincs, hogy mit fog hozni ez az új esztendő, de hihetjük, hogy ennek a tudója maga az Isten. És ő az, aki a világosságot adja majd minden nap a kezünkbe. Mert az ő igéje mécses a sötétségben. És minden napra adja majd az ő igéjét, és minden nap járhatunk éppen ezért ő vele a világosságba. Isten adja, hogy így legyen. Egy kicsi versre is bukkantam, ami számomra sokat mondott. Remélem, jól ejtem ki a versnek az íróját, Louise Raskins az írója, és ennyi az egész. Mondtam annak az embernek, aki ott állt az év kapujánál, adj egy kis fényt, hogy az ismeretlenbe biztonságosan léphessek. Azt felelte, menj be a sötétségbe, és tedd a kezedet az Isten kezébe. Ez jobb lesz neked, mint bármilyen fény, és biztonságosabb, mint egy ismert ösvény. Hát Isten adja meg, hogy tegyük a kezünket az Isten kezébe, és bízzuk rá magunkat, hiszen ő a világ világossága, de ő az út, a feltámadás és az élet is. Isten adja, hogy így legyen az életünkben. Amen. Az Isten igére válaszként a 329. dicséretünk harmadik versét énekeljük, így kezdődik a harmadik vers, halálban éjben vártam én. Köszönjük azt, Urunk Istenünk, hogy a Te kezedbe tehetjük le az életünket, és ott van az biztonságban, bármit is hozzon ez az esztendő. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az oltalom, és Te akarsz bennünket vezetni. Köszönjük, hogy Te már pontosan tudod, hogy mit fog számunkra hozni ez az esztendő. De köszönjük azt, hogy a Te gyermekeidnek minden a javukat munkálja. Köszönjük, Urunk, hogy ha már bizonyosságunk van az üdvösség felől, a mennyei cél felől, és kérünk, hogy akinek nincs meg ez a bizonyossága, abban szent lelked által Te munkáld ebben az évben. A Te gyermekeidet pedig erősítsd meg a hitben, Urunk, hogy elhívásunkat tegyük teljessé, hogy azon az úton járjunk, amire Te viszed rá a lábunkat. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetben élhetjük most meg ezt a fordulót, és köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetünknek az esztendejét is a kezedbe tehetjük le. Valóban hadd lehessen ez a bizonságtételnek az esztendeje, amikor a tieid bátran szólnak rólad, amikor nem hallgatjuk el az igazságot, az evangéliumot. Urunk Istenünk, bátorítsál minket erre a szolgálatra, és könyörülj rajtunk, hogy a szolgálat nyomán új életek fakadhassanak. Könyörülj, Urunk, egyházunkon, segíts, hogy betölthesse rendeltetését. Kérünk, Urunk, most különösen egyházi intézményeinkért is, a teológiáinkért, hogy akiket elhívtál magadnak, azokból szolgáló gyermekeid lehessenek, olyanok, akiket Te vezetsz, és akiket Te tartasz meg, és adod számukra az igét, az éltető üzenetet, hogy tovább adhassák. Urunk Istenünk, imádkozunk országunkért is, országunk vezetőiért, könyörülj rajtuk. Engedd, hogy olyanok vezessék az országot, akik a Te bölcsességeddel akarják ezt tenni, és nem hazugsággal és gonoszsággal. Urunk, családjainkért kérünk még, engedd, hogy ez az esztendő hadd lehessen a Te kegyelmeidnek, áldásaidnak esztendeje, amikor ezt éljük meg, hogy akik nem a Tieid megtérnek, hogy jó úton vezeted őket, és Urunk, ami a mi részünk, az imádság, a bizonságtétel, hadd tudjuk feléjük is megtenni. Urunk Istenünk, Te áld meg most itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, itt a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Amen.